Vajon van-e valami lehetetlen az Úr számára? Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, folytatjuk a sorozatunkat, és a Királyok második könyve 7. fejezeténél járunk. A 7. következik. Olvasom a történetet, valamennyi versét, hiszen egybefüggő rész. Királyok második könyve, 7. fejezet, valamennyi versét hallgassuk. Ekkor így szólt Elizeus, halljátok meg az Úr igéjét, ezt mondja az Úr. Holnap ilyenkor egy szeá finomliszt egy sekelbe, meg két szeá árpa is egy sekelbe fog kerülni Samária kapujában. Erre így válaszolt az Isten emberének az a tiszt, akinek a kezére szokott támaszkodni a király. Még ha az Úr megnyitná is az ég csatornáit, akkor sem történhetik meg ez. De ő így felelt, majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. A kapu bejáratánál volt 4 poklos ember, akik ezt mondták egymásnak, mi ülünk itt, amíg meghalunk. Ha azt mondanánk, hogy menjünk be a városba, éhínség van a városban, meghalunk ott. Ha pedig itt ülünk, akkor is meghalunk. Gyertek azért, lopozzunk be az arámok táborába. Ha életben hagynak bennünket, élünk. Ha megölnek, akkor meghalunk. Alkonyatkor elindultak, hogy az arámok táborába menjenek. De amikor az arámok táborának a széléhez értek, látták, hogy nincs ott senki. Mert az Úr azt tette, hogy az arám táborban harci kocsik, lovak és nagy haderő robogását hallották, mire azok ezt mondták egymásnak. Izrael királya bizonyára felbérelte ellenünk a hettiták királyait és Egyiptom királyait, hogy ránk törjenek. Ezért futásnak eredtek alkonyatkor, otthagyva sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort, ahogyan volt, és futva mentették életüket. Amikor ezek a poklosok a tábor széléhez érkeztek, bementek egy sátorba, ettek, ittak, majd elvittek onnan ezüstöt, aranyat, meg ruhákat, azután elmentek és elrejtették azokat. Egy másik sátorba is bementek, onnan is vittek el, azután elmentek és elrejtették. Majd ezt mondták egymásnak. Nem helyes, amit teszünk. Ez a nap örömhírnek a napja. Ha hallgatunk és megvárjuk a víradatot, büntetés ér bennünket. Gyertek azért, menjünk és mondjuk el ezt a királyi palotában. Odaérkezve kiáltottak a város kapu őrségének, és ezt jelentették nekik. Bementünk az arán táborba, és láttuk, hogy senki sincs ott. Emberi szó sem hallatszik, csak kikötött lovak és szamarak vannak ott, meg a sátrok, ahogyan voltak. Így kiáltottak a kapuőröknek, azok pedig jelentették ez benne a királyi palotában. A király fölkelt éjszaka, és így szólt udvari embereihez. Majd én megmondom nektek, hogy mit tettek velünk az arámok. Tudják, hogy éhezünk. Ezért kivonultak a táborból, hogy elrejtőzzenek a mezőn, mert azt gondolják, ha kijönnek a városból, élve fogjuk el őket, a városba pedig behatolunk. Az egyik udvari ember így válaszolt. Fogjunk 5 megmaradt lovat, amelyek itt maradtak. Mindegy, hogy úgy járnak-e, mint azok, akik megmaradtak Izrael egész sokaságából, vagy úgy, mint akik elpusztultak Izrael egész sokaságából. Küldjük ki őket, és majd meglátjuk. Fogtak tehát 2 harci kocsit lovastul, és elküldött a király az arámok tábora után, hogy menjenek el és nézzék meg. Utánuk is mentek egészen a Jordánig, és látták, hogy az egész út tele van ruhával és fölszereléssel, amiket az arámok sietségükben eldobáltak. Ekkor a kiküldöttek visszatértek és jelentették ezt a királynak. A nép pedig kitódult és kifosztotta az arámok táborát. Így történt, hogy 1 szeá finom liszt egy sekelbe, és 2 szeá árpa is egy sekelbe került az Úr szava szerint. A király odarendelte a kapuhoz azt a tisztet, akinek a kezére szokott támaszkodni. A nép azonban agyon taposta a kapuban, és meghalt, ahogyan megmondta az Isten embere. Akkor mondta meg, amikor a király hozzáment. Éppen úgy történt, ahogyan az Isten embere megmondta a királynak, 2 szeá árpa egy sekelbe, meg 1 szeá finom liszt is egy sekelbe fog kerülni Samária kapujában holnap ilyenkor. Erre válaszolt így a tiszt az Isten emberének, még ha az Úr megnyitná is az ég csatornáit, akkor sem történhetik meg ez. Ő erre így felelt, majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. Úgy is járt, a nép agyon taposta a kapuban, és meghalt. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, ott hagytuk abba a múlt héten az áhítatot, a történetet, hogy Samáriát az arámok ostromolják, és elég hosszú ideig tart ez az ostrom, éhínség lesz Samária városában, és olyan nagy az éhínség, akkora nyomorúság, a múlt történetben olvastuk, hogy egy-egy asszony megfőzi, megeszi a saját kisgyermekét is. A király, Izrael királya pedig Istenre és Elizeusra haragszik meg a nyomorúság miatt, elküldi az egyik emberét, hogy kivégeztesse Elizeus prófétát. És amikor ugye a király is jön, és jön vele ez a tiszt, akkor Isten szent lelke megnyitja Elizeus száját, és elhangzik Istentől egy profécia, hogy holnap ilyenkor bőség lesz. Mégpedig ugye mondja Elizeus, hogy mennyire le fog menni a gabonának az ára, úgyhogy a tiszt annyira hitetlen ki is jelenti, hogy még ha Isten nyitná is meg az ég csatornáit, ez semmiképpen nem fog megtörténni. És hát erre a profécia folytatódik, hogy meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. Ugye a történetben még azt is olvastuk, hogy 4 leprás ember lopódzik éhínségébe, ugye éhségébe, az arámok táborába, ők fedezik fel, hogy az arámok elmenekültek. Isten egy különös csodát tett, hatalmas Izraelt megsegítő haderő ropogását, vonulását, harci kocsik, lovasoknak a dobogását hallják az arámok, és fejvesztve menekülnek haza. A nép pedig ugye kitódul az éhségben, és agyon tapossa ezt a tisztet a kapuban. 3 pontunk lesz ma, testvérek, az áhítatban. Az első pontunk Istennek a hatalma. Nagyon sok bibliai történet, nagyon sok történelmi esemény beszél arról, hogy Isten mindenható. Nincs előtte lehetetlen. Ő akkor is tud fordítani a kockán, hogyha az ellenség biztosra veszi a győzelmét. Ő még az oroszlán szájából is ki tudja menteni az ő gellicéjét. Egyetlen egy nap alatt tudott fordítani itt is a kockán, hiába állt nyerésre az arámok serege, hiába gondolták, hogy Izraelt, Isten népét megeszik. Isten pedig csodát tett, és megmentette a népét. Nem csak egy nap alatt tud fordítani Isten a kockán, tud fordítani akár egy szempillantás alatt is. Meg is tette sokszor az ő népe életében, és hatalmas szabadításokban mutatta meg, hogy nincs előtte lehetetlen, és valóban ő a mindenható. És testvérek, egy picit megállunk itt, mert vannak kérdések az emberi szívekben, amelyeket feltesznek azok, akiknek a szívükben ez ott mocorog. Az egyik ilyen kérdés, hogy akkor miért várt ilyen sokáig? Hiszen sokáig tartott az ostrom, sokáig éheztek Izrael fiai, nagyon nagy nyomorúságot éltek meg. Bűnök sokasága lett elkövetve a nyomorúság alatt. Ugye a múltkori történetben ugye az asszonyok a saját gyermekeiket főzték meg és ették meg, tehát kannibalizmusra is vetemettek éhségükben, nyomorúságukban. Hogy Isten az emberi értelemnek ugye már szinte kínosan, kínzóan sokáig tudott várni. Testvérek, ezek titkok, hogy Isten néha miért vár nagyon sokáig. Még hogyha az emberi értelemnek olyan kínosan sokának tűnik is az Isten várakozása, tudnunk kell 2 dolgot. Az egyik az az, hogy Isten egy szuverén Úr. Mi emberek nem kritizálhatjuk őt. Nem mondhatjuk meg neki, hogy hogyan csináljon valamit. Nem írhatjuk elő neki, hogy mikor és hogyan szabadítson. És mi nem kritizálhatjuk meg, hogy nem jól cselekedett. Az embernek nincsen erre joga. Ő a hatalmas Isten. Nem mi számoltatjuk előt, hanem ő neki van hatalma bennünket elszámoltatni. És ő egy szuverén Úr, van hatalma, joga dönteni, hogy így legyen, vagy amúgy legyen. A másik, amit tudnunk kell, testvérek, a nyomorúságról, ugye eleve ez egy bűnbeesett világ, és ebbe a bűnbeesett, megromlott világba van nyomorúság, van fájdalom, betegség, halál, van gonoszság, ez nem Istentől van, ezt az ember maga hozta be a bukása által. És Isten pedig a nyomorúságot a hit edzőtermének használja, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy Isten mégis az ő kegyelmének, munkájának színterévé tette ezt a bűnbe esett világot. Az ő népe számára a nyomorúságot Isten a hit edzőtermének használja. Kedves testvér, ha bajban vagy, ha nyomorúságban vagy, ha Isten sokáig megvárat téged, kiálts hozzá. Várja az Úr, hogy te kiálts hozzá. Várja az Úr, hogy benne bíz, benne higgy. Várja az Úr, hogy tőle várd a szabadítást, tőle várd a csodát. És át fogod élni a csodát. A hitünknek különleges erősödései történnek a várakozásban, a nyomorúság idejeiben, a könnyek völgyében. Aztán még egy kérdés, amit felszoktak tenni sokan, hogy miért van az, hogy nem jön minden esetben a szabadulás. Van, amikor Isten csodát tesz, van, amikor nem. Van, amikor Isten népe átéli a szabadulást, van, amikor nem. Ugye itt is azt tudjuk mondani, hogy Isten szuverén Úr, dönthet így is és úgy is, és az ő döntésébe nem tudunk és nem is szabad beleszólnunk. De nagyon különöset mond el a hithőseiről való fejezet, ez a zsidókhoz írt levél 11-es fejezete, és annak a vége, ugye sokáig beszél a hithősökről, akik hatalmas csodákat éltek át, hitáltal mennyi mindent átéltek, megörököltek, szabadításokat éltek át, és a hithősök között a legvégén olyan különösen sorolja fel a Biblia azokat, akik bár a hithősöknek számítanak a mennyek szerint, mégsem élték meg a szabadulást. Mert Isten úgy döntött. De attól még ők ugyanúgy a hithősei között vannak számon tartva. A zsidók 11-ből olvasom az igét, a 33-astól a 40-es versig, egy nagyon különös ige szakasz ez. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségekből épültek fel, háborúban lettek erősekké, idegenek seregeit futamították meg, asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardére hányták őket. Juhok és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikhez nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és földszakadékaiban. És mindezek, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonságát, nem teljesült be rajtuk az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Eddig az ige rész, és nagyon különös üzenete van. Nem kívánom most ezt az ige részt magyarázni, csak annyit szólnék, hogy hithősök azok is, akik bíznak az Úrban, de Isten a nyomorúságok, szenvedések útján vezeti be őket a dicsőségbe. A második pontunk, testvérek, az emberi hitetlenség. És olyan döbbenetesen áll egymás mellett kontrasztként, ugye az Úr mindenható hatalma, csodája, és mellette az emberi hitetlenség. Milyen mérhetetlenül nagy az emberi hitetlenség is. Itt van a király embere, ez a katona tiszt, aki képes lenne megölni Elizeust a király parancsára. Hallja a proféciát, hogy az Úr másnapra milyen csodát tesz, bőség lesz, és megszólal, hogy na még, hogyha az Úr megnyitna az ég csatornáit, ez akkor sem fog megtörténni. Tudjátok, hányszor mondták már hitetlen emberek azt a mondatot, na ezt még az Isten sem tudja megtenni. Mennyi minden száj mondta ezt ki, És testvérek, ez a mondat, ez hitetlen szívvel kimondva, ez Isten káromlás. Ez a hitetlen ember is, ez a katonatiszt kimondja ezt, és nézzétek meg a hitetlenségnek a következményeit. Megláthatja a saját szemével Istennek a csodáját, de nem élheti át a szabadítást személyesen. Meglátja, hogy az Úr beteljesíti az ő szavát, de nem kap belőle, nem kap az áldásból, nem kap a szabadításból. Döbbenetes üzenet van itt minden hitetlenségére az embernek. Testvérek, a hitetlenség átok az emberen. A hitetlenség megfoszt téged az Istennel való közösségtől. A hitetlenség megfoszt a kegyelemtől. Megfoszt a megváltótól, Jézustól. És megfoszt a szabadítástól is. Megfoszt a szabadítás átélésétől, attól a csodától, amit csak az Isten népe, a hívő nép kap meg és él meg. Őrizkedjünk a hitetlenségtől. Vigyázz a te szívedre, hogy ne lépjen rá a hitetlenség útjára. Isten előtt nincsen lehetetlen. Ő tud fordítani a kockán. Higgy és bízz benne, mert meg tudja cselekedni a csodát. És a harmadik pontunk, testvérek, a leprások, akik fölfedezik, hogy az arámok elmentek. Ugye ők fedezik ezt fel, és olyan szépen mondja el a Szentírás, hogy először az ő maguk éhségét csillapítják, esznek, isznak, aztán még a talált dolgokat is ugye magukhoz veszik, és akkor eszmélnek föl, hogy hát nem helyes, amit teszünk. Ez örömnap, Isten szabadításának a napja. És mennek, jelentik a királyi palotához, ugye jelentik a kapuőrségnek, az a királynak adja tovább, és így eljut Isten szabadításának a jó híre az egész néphez. Ezek a leprások a szemléltetői annak az embernek, aki az Istennek a kegyelmét megismerte, aki az Isten szabadítását átélte. Az nem tudja megtenni, hogy ezt ne mondja el másnak. Hogy ne szóljon arról, hogy mit kapott az Úrtól, aki valóban átéli az Isten szabadítását Jézusban. Aki megismeri a kegyelem forrását. Aki megismeri, hogy Jézus Krisztus evangéliuma igaz, és aki hisz benne, azt megszabadítja a bűnből, az nem tudja megtenni, hogy ezt ne adja tovább, és ne tegyen róla bizonyságot. Ez az a pont, testvérek, ahol láthatóvá válik a vallásos ember és a hívő ember közti különbség. A vallásos embernek a vallás egy teljesítmény. Ez a szabály, az a szabály, törvények megtartása. Büszke is magára, hogy ő ilyen teljesítményt hordoz és teljesít. És nincs mit átadnia, mert magával van tele, és még le is nézi azokat, akik nem olyan vallásosak, vagy nem olyan teljesítményt tesztek le az Isten elé, mint ő. A hívő ember egészen más alapon áll. A hívő ember az elveszettségében Istenhez menekült, és megismerte az őt szerető, megváltó Istent. Megismerte Jézusban az ő szabadítóját. Megkapta a bűnei bocsánatát, hittel elfogadta ezt a neki szolgáló Isten fiától. És aki valóban megismerte a kegyelmet, a szabadítást, Jézust, nem bírja ki, hogy ne adja ezt tovább. Luther Márton, a nagy reformátor úgy mondja az evangélium továbbadását, hogy az egyik koldus elmondja a másiknak, hogy hol található az élelem. Milyen gyönyörű kép ez. Hát ilyen a hívő ember. Megtaláltuk a kegyelem forrását, akkor nem tudjuk megtenni, hogy ne mondjuk ezt tovább, hanem elmondjuk másnak is. Testvér, ismered-e a mindenható Istent? Ismered az ő hatalmát, és hiszel-e, bízol-e benne? Ismered-e a szabadítását Jézusban? Ha igen, add tovább, beszélj róla. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy volt gondod a népedre, ott Samária ostromakor is. És ha sokszor nem is értjük, hogy miért váradsz meg olyan sokáig, áldott légy azért, hogy van szabadító hatalmad, lehajolj népethez a legnagyobb nyomorúságban. Köszönjük ezt a mindenható hatalmat, hogy van hatalmad egy nap alatt, egy pillanat alatt fordítani a kockán, és megszabadítani népedet az oroszlán szájából. Dicsérünk sok-sok szabadításodért, és kérünk most mindazokért, Urunk, akik régóta várakoznak rád, szabadításod után sóvárognak. Hadd dicsérjenek téged, hadd mondhassák, hogy nagy az Úr, az ő szabadító Istenük. Légy a mi szabadítónk, életünk megáldója, és kérünk téged, hogy olyan gyermekeid legyünk, akik továbbadják a megismert kegyelmet, akik bizonyságot tesznek élő ható módon Jézus Krisztusról, a szabadítóról. Áld meg minket, Urunk, légy betegjeink gyógyítója, légy a hozzád kiáltó szabadítója. Dicsérünk Jézusért, az evangéliumért, bűntörlő kegyelmedért örökre. Amen. Ti ezért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, ha az Úr éltet bennünket, akkor hetente egy áhítatot feltöltünk a honlapra. Reán következő vasárnapon online istentiszteletet hallgathatunk meg a honlapról, és az Úr éltet bennünket, akkor március első vasárnapján, március 7-én pedig a harangok hívogatnak a templomba, gyülekezeti közösségben fogjuk megkezdeni az istentiszteletek tartását, és elkezdjük majd a hétközi alkalmakat is egy új rendben, egy vetésforgó rendben fogom ezt is hirdetni. Imádkozzunk, hogy valóban együtt lehessünk közösségben, a templomban, Isten igéje körül. Az Úr legyen gyülekezetünknek, mindegyikünknek őriző pásztora. Fogadjuk az áldást, az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Áldás békességet!